Sziasztok! Ez itt a Birodalom 8. adása Kernel Zsolttal, a 24.hu-tól, illetve Pap Szilárddal, partizános kollégámmal és jómagam Feledi Botont közösen készítjük nektek ezt a külpolitikai elemző műsort, amely most tehát 8. alkalommal szólal meg nálatok. Ahogy régóta ígértük, nagyon szerettünk volna a mesterséges intelligenciával és annak a geopolitikai hatásaival foglalkozni, mert hogy azt gondoljuk, hogy ennek mind a nemzetközi kereskedelemre, a hadászatra, sőt nagyon sok minden másra is szerepe és súlya lehet, amely befolyásolja a külpolitikai döntéshozást. Ezúttal, bár rengeteg izgalmas egyéb fejlemény is volt, és hezitáltunk, hogy Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványtól kezdve a kereskedelmi háború legfrissebb százalékos adataig mit dolgozunk föl nektek, de arra gondoltunk, hogy miközben majd koktéljaitokat szürcsülitek, vagy éppen a nyári esernyőiteket nyitogatjátok, sokkal izgalmasabb lesz, hogyha a mesterséges intelligenciával végre egy teljes adásban tudunk foglalkozni. Ebben az évadban ez tehát a utolsó előtti adásunk, az évad zárót majd a következő két hétben, tehát július legvégén hallhatjátok, míg a Birodalom után az a mostani adással együtt jelentkezik ebben az évadban utoljára, tehát kérdéseket már ne küldjetek, és ahogy tudjátok, míg a Birodalomban a saját kérdéseinkre válaszolunk a Birodalom után című külön kistestvérének a jelenlegi adásnak, vagy a Birodalom kistestvére a Birodalom után, a 24.hu extra felületén érhető el csúcs előfizetéssel, és annak a különlegessége, hogy ott a ti kérdéseitekre válaszolunk, amit beküldtetek eddig. Nagyon kérünk, hogy támogassátok a Partizán munkáját, hiszen 2026-ban izgalmas év elé nézünk, és igen jó lenne, hogyha tudnánk még hasonló műsorokat gyártani nektek, mint külpolitikáról, és természetesen belpolitikáról is. Úgyhogy a Birodalom 8. adását kezdjük tehát, utolsó előtti, az évad záró július végén várható, maradjatok velünk egész nyáron, és addig is kezdjünk. A mesterséges intelligenciát gyakran emlegetjük úgy, mint aminek olyan hatása van, amely egy új ipari forradalmat jelent, emlegetjük úgy, mint ami átalakítja a gondolkozásunkat, vagy pedig már akár a fiatalabb generációknak a teljes attitűdjét, mindsetjét, a világhoz való hozzáállását. Egész biztos, hogy azt is látjuk egyre több, gyakorlatilag már napi fejleményekben a szakportálokon, hogy hogyan igyekeznek borsot törni a nagyhatalmak, elsősorban Peking és Washington egymás orra alá abban, hogy tényleg megszerezzék a legfrissebb titkokat, a legerősebb csipeket, és mindezekhez egyébként azt az infrastruktúrát is ki tudják építeni, ami az energiát szolgáltatja, ami az adatokat behúzza, és azokat a mérnököket tudják a saját országukon belül, akik képesek ezeket értelmesen összekötni. Úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia az mindenképpen a külpolitikában, geopolitikában tényező, viszont abban nem biztos, hogy mindhárman egyet fogunk érteni, hogy melyik az a szempont, ahol ez egészen biztosan kijelenthető, vagy melyik az a terület, ahol ennek a leginkább, vagy a legmélyebb impaktja van. Tehát indítsuk el a beszélgetést onnan, hogyha egyetértetek, hogy vajon hol van igazán a geopolitika mai döntéshozatalára nézve a legdurvább hatása a mesterséges intelligenciának. Mi az a terület, ahol már most is érezzük, mi az a terület esetleg, amiről talán kevesebbet beszélünk, de mégis a kiemelt, fontos, de kevésbé láthatóak közé tartozik. Honnan indítanátok ezt a visszafejtést? Zsolt, Szilárd.
Két nézőpontja van egyébként ennek, hogyha kezdhetek ezzel a földobással, mert itt elég jól keretezni is tudjuk azt, hogy miről fogunk beszélni később. Szóval, hogy szerintem a mesterséges intelligenciának nem csak abból a szempontból van hatása a geopolitikára, hogy hogyan befolyásolja azt, ahogy működik, hát kezdem hátrébről, hogy egyrészt ott van hatása, hogy hogyan használjuk, másrészt ott van hatása, hogy hogyan versenyzünk érte. De szerintem ez két elég különböző dolog. Az egyik az az, hogy mondjuk mennyire épül be a mesterséges intelligenciának a használata a döntéshozatalba, és hogy az milyen hatással lesz valójában azokra a döntésekre, amiket meghoztak. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan van egy verseny a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dominanciáért, és hogy ezen belül milyen hatásai vannak az erőforrásokért, tehetségért, fejlesztésért folyó harcnak. És én egyelőre ezt a kettőt azért eléggé külön választanám, és szerintem mind a kettőn végig mehetünk akár, hogy milyen hatással vannak egymásra. Talán egyébként a harcból többet látunk egyelőre, mert az erőforrásokért folyó harcból, meg a befolyásért folyó harcból, mint konkrétan a mesterséges intelligencia használatából a külpolitikában. de szerintem ez nem azt jelenti, hogy nem használják a mesterséges intelligenciát a külpolitikában. Nekem eleve van egy ilyen munkavállalásra kapcsolatos elméletem a mesterséges intelligenciáról, hogy nem feltétlenül látjuk még azt, hogy mennyire sokan használják konkrétan a munkájukban az AI eszközöket, meg chatbotokat. És azért nem, mert hogy egy munkavállalónak nem az az érdeke, hogyha a munkájának mondjuk 60%-a felszabadul időben, akkor ő azt azonnal lejelentse a munkaadójának, hogy szeretnék akkor még 60%-a több munkát kérni, mert hogy egy külső eszköztől gyorsabb lettem, hanem egyszerűen az az elemi érdeke, hogy ezt ne vallja be, és akkor megspóroljon 60%-nyi időt ugyanannyi fizetésért. Szerintem ennek az ilyen átitatottságáról még igazából nincsen képünk, hogy ez pontosan mennyire terjedt el, és hogy mennyien használnak mesterséges intelligenciát mindennapi ügyekben. Most pont volt a szerkesztőségen belül egy ilyen érdekes vicc, hogy egy New York Times cikkben találtunk egy ChatGPT-ből elhelyezett linket, és hogy ez ugye azért is érdekes, mert New York Times perli a ChatGPT-t éppen azért, mert a engedély nélkül használta fel a cikkeit a mesterséges intelligencia oktatásához. Tehát, hogy így elég magasra, és valószínűleg elég ilyen széles társadalmi rétegben is elért az, hogy a ChatGPT így lefedje a munkánkat. És ezt azért mondom el, mert hogy a külpolitikai döntéshozatalban is van egy csomó közép, meg alapszint, ahol megszületik egy csomó döntésnek a fontos eleme. Tehát a szövegezése, egy csomó javaslatnak, diplomáciai, nem tudom, kommunikének, meg mindennek, azok valójában befolyásolják azt, hogy a döntés hozatal a végén megszületik, és hogy mennyire, és szerintem kérdés, hogy ezeknek az ilyen közép- és alapszinteknek a munkájában mennyire ette bele magát a mesterséges intelligencia, és milyen ilyen finom utakon befolyásolja azt, hogy végül hogyan alakul ez az egész a világon, és hogy tudnak-e erről egyébként azok a vezetők, akik abban a tudatban végzik a munkájukat, hogy ők hozzák a döntést a mesterséges intelligenciával, vagy nem a mesterséges, hogy ők hozzák a döntést a külpolitikai kérdésekben. Ugye ez egy régi issú, hogy az EU-ban is valójában a szövegezésnél dől el az ügyek nagy része, és ezt nem is mindig veszik figyelembe mondjuk a miniszterelnökök, meg egyéb vezetők, hogy ez mekkora befolyással bír rájuk. És szerintem itt is van egy tök fontos kérdés, hogy a ChatGPT mekkora befolyással van láthatatlan módon a külpolitikára.
Rögtön ide belekapaszkodnék, hogy szerintem a katonák ebben szokás szerint előrébb tartanak. Tehát az, hogy különböző AI ágensek hogyan kommunikálnak egy akár korai rakéta rendszerriasztótól a műholdképeken át, tehát sokkal inkább kvantifikálható adatokat tudnak használni, mint a külpolitika. Tehát miközben nálunk valóban vannak szövegek, azért ez egy másik történet, amikor ezek a típusú meteorológiától, bár szegény Texas miatt, ez most pont egy nagyon rossz példa, de ugye onnan kivették amerikai befektetéseket, tehát hogy hogyan lehet jól számszerűsíthető, sok adattal rendelkező rendszerekben AI-t használni, immár ágensekkel. Ugye ez a agentic warfare már egy létező doktrína, tehát hogy hogyan fognak a katonaságon belül, és már most hogyan kommunikálnak különböző AI ágensek, ezt látom jönni. Arról egyelőre még inkább izgalmas elméleti cikkek vannak, kis kísérletekkel, hogy amikor megkérdezi majd a döntéshozó a valamelyik AI-t, akkor abból mit kap. Ugye ebben volt viszont egy iszonyatosan izgalmas kísérlet, ahol a ismert nagy AI platformokat elkezdték összehasonlítani a nagyon klasszikus tit-for-tat taktikás játékokkal. Tehát, hogy ha együttműködsz, én is együttműködök, utána, hogyha én megcsaplak, akkor te visszacsapsz, vagy pedig még próbálsz együttműködni, vagy pedig ha már egyszer becsaptalak, akkor azt elfelejted. És kiderült, hogy a három nagy amerikai platform teljesen különböző taktikákat vitt. Tehát innentől kezdve ugye az van, hogy még az sem mindegy, hogy melyik AI-t kérdezed meg, vagy mire tréningezted. Akkor is, ha most külpolitikai döntéshozó vagy, de akkor is, hogyha bíró vagy alkalmazottban, hogy éppen ezt a típusú attitűdet várod el, vagy nem, illetve mennyire lesz transzparens az a történet, hogy te mit várhatsz el az AI-tól. És ugye emiatt lehet aggódni, hogy aztán a kínaiak, akik egész máshogy tréningezik az ő egységeiket, vajon a Xi Jinpinget mennyire viszi félre a saját AI-ja, hogyha egyébként gondosan cenzúrázzák. Tehát onnantól kezdve viszont ez egészen felnagyíthatja a döntéshozó bias-eket, ami viszont hát a világ számos pontján problémát okozhat. Úgyhogy te mit rögtön, tényleg jó, ha két felé választjuk, hogy mi az, ami a AI ökoszisztémában a geopolitikai verseny, és mi az, ami magán a rendszeren belül működik.
Egyébként nagyon érdekes, nem tudom, láttátok-e a valamelyik hírlevélben az Adam Tooze csinálta ezt, hogy DeepSeek-kel ilyen maoista stratégiát és kiáltványokat gyártatott a mai a 2025-ös év problémáinak a politikai kezelésére, és hogy csak hogy ezek a nagy nyelvi modellek milyen jól bele tudnak helyezkedni ilyen különböző paradigmába és azon belül mozogni. Meg hogy fordításra, meg szóval, hogy tényleg nagyon, nagyon jó fordításra. Na de, hogy mit akarok mondani, szerintem kicsit kapcsolódva rátok, hogy igen, én ezt a részét, szóval van ez a része, hogy igen, a döntéshozatalban hogy használják, de a másik része az nekem most per pillanat még érdekesebb, és igen, itt van ez a katonai dimenzió, hogy nem tudom így, hogy lehet majd ezt a különböző fegyverrendszerek összehangolására és vezénylésére és stb. Hatékonyabbá tételére használni, nem tudom, az AI vezérelt drón rajoktól, és nem tudom én mi szól, itt azért vannak még nagyon érdekes dolgok, amiket még csak így a kezdeteiben látunk. Szerintem van az a dimenziója, van a gazdasági dimenziója, és itt szerintem van egyfajta ilyen nem tudom, vakfoltunk, vagy ilyen fehér galléros vakfoltunk, hogy igen, mi ezeket látjuk, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, meg chatbotok hogyan tudják hatékonyabbá, vagy nem tudom én milyenné tenni az ilyen fehér galléros munkát, és ugye vannak ezek a cikkek, meg ezek a nyilatkozatok, hogy ugye az antropikus Dario A modell, hogy bemondja, hogy 5 éven belül az entry level, tehát a belépő szintű a legjuniorabb fehér galléros munkák felét felszámolja, vagy helyettesíti az AI, meg hasonló dolgok. De szerintem, ami sokkal érdekesebb, és amiből kevesebbet látunk, az az, hogy az elsődleges szektorban, tehát nem a szolgáltatások szektorában, hanem a termelő szektorokban, a gyártó szektorokban hogyan használják ezt a dimenziót. És ez az egész ilyen robotizációval, meg a gyártás szervezéssel, gyártás működtetéssel, logisztikával kapcsolatos dolgokban. És itt szerintem van az, hogy ez az egész ilyen AI gazdaságilag valahogy egy ilyen, tényleg az utóbbi években ugye nagyon sok szó volt ezekre a platformgazdaságról, tehát nem tudom én a social media platformoktól az ilyen Uberen és sharing economy meg min keresztül, de hogy szerintem ez egy kicsit ilyen félreértése volt a platformgazdaságnak, mert hogy valójában a platformgazdaság az lesz, amikor tényleg integrálódni tudnak valahogy a gazdaság különböző szférái egy-egy ilyen nagy, viszonylag centralizált ilyen AI rendszerbe, tehát tényleg, mintha így egy alaplapba behelyeződnének a különböző dimenziók, a nem tudom én, a logisztikától, a random bányászaton át, nyersanyagfeldolgozás, gyártás, és így tovább. És hogy szerintem ez lesz egy érdekes, hogy azon túl, amit mind a ketten mondtatok, ez az erőforrásokért és az AI-nak a termelési láncainak a megszervezéséért, tehát az energiától a különböző nem tudom én, ritka földfémeken át a csippekig minden ez a része a versenynek, de hogy a kimenő végén meg az van, hogy ki tudja jobban beépíteni, hogy a gazdaságát hatékonyabbá tegye ez a dolog, és ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes lesz az, hogy itt most az van-e, hogy egy ilyen nagy közös alapplatform alakul ki, és azt használja aztán mindenki a saját kisebb céljaira decentralizálva gyakorlatilag, vagy az van, hogy kialakulnak ilyen egymással inkompatibilis nagy platformok, amik így valahogy geopolitikailag is térképeződnek, tehát hogy lesz egy amerikai központú AI, ami nem tudom, az amerikai érdekszférán belül integrálja a gazdaságokat, és egy kínai AI, ami mondjuk egy kínai érdekszférán, és hogy a kettő között valamilyen módon nincs átjárás, tehát nem, nincs az, hogy hát ugyanaz, mint most az ilyen social media platformoknál, hogy nincs interoperabilitás, tehát nem tudod átvinni egyik helyről a másikra, a Facebookra nem tudod átvinni, a nem tudom én hova, a YouTube-ra a cuccaidat. ismerőseidet, infóidat. Itt is ugyanez, hogy a kettő között lesz-e átjárás, nem lesz-e átjárás, ez szerintem még egy nagyon érdekes kérdés.
Ebben azért úgy látszik, hogy az aggodalmaskodás elindult egyébként a két nagy ország között, tehát Peking egészen olcsó rendszereket, és ugye azzal próbálkozik leginkább, hogy nyílt forráskódú rendszereket ad oda a fejlődő világnak. Tehát tudják telepíteni, hogy ezeket afrikaiak vagy kisebb dél-kelet-ázsiai országok szépen a saját számítógépeikre, akár úgy is, hogy offline kezeljen adatokat, tehát adatbiztonsági szempontból állami felhasználást tulajdonképp elméletben könnyebben lehetővé tesz, feltéve a kínai egyéb szoftverekben megbíznának. Míg ugye az amerikaiaknál ez nem áll fönn, tehát ott nincs ilyen nyílt forráskód, és nyilván drágább az erőforrások hát kérdés, hogy az arányosan sokkal több befektetett erőforrás, tehát akár pénz, amit ki kell nekik fizetni havonta, az mennyivel pontosabb eredményeket hoz. És aztán ezen vitatkozhatunk, és biztos, hogy ebben a különböző platformok két havonta máshogy teljesítenek. De kifejezetten elindult ez, hogy olyan kínai AI-ok, mint a Zhipu vagy mások, amiket szerintem itt nem is nagyon ismerünk Európában, ők nagyon komolyan nyomulnak a harmadik világ piacain, és hát ebből aztán kérdés, hogy fog kijönni az Egyesült Államok, és az OpenAI-nál látom ezt, hogy stratégiailag nyitnak, és elkezdik a versenyt ezeken a területeken, tehát nem csak a mi transatlanti nyugati háromszögünkben dolgoznak, hanem máshol is. És mondjuk olyan meglepő eredmények születnek, hogy még a japán állam is tendereztetett olyan céget, aki aztán kínai AI-t használ. Tehát innentől lesz szép, amikor elvileg nem érhetnek össze ezek a szétválasztott dolgok, de a gyakorlatban pedig mégis látható, hogy ahogy a DeepSeek eszi be magát a rendszereinkbe, és volt egy ideig választható a nagy platform egyikén, úgy megjelenik ez az állami szolgáltatásokban, más országokban, tehát szerintem nem lesz annyira triviális szétválasztani, de efelé, ha valamire lehet trendet látni, az inkább ez a trend.
Tehát, hogy állami valóban nincsen, ami ilyen állami szinten lenne tolva ingyenes, viszont hogy van most egy ilyen elég eldurvuló háború Amerikában is azért, hogy ki legyen a nagy AI modell. És itt ugye egy csomóan indultak ebben a versenyben, talán mostan, tehát hogy egyrészt a Google Gemini, az a Google DeepMind-nak a Gemini-je, az így elég jó helyzetben volt, ugye ott az összes Google szolgáltatásba integrálható, annak egy része az, hogy egyébként az újságírást is kiírja ezekkel az összefoglalókkal a keresési oldalon, meg egy csomó ilyen hasonló iparágat, akkor a Claude volt, tehát az Anthropic volt még egy ilyen jelentős játékos, viszont most úgy néz ki, hogy egyébként az igazán durva erőforrásokat, azokat egyrészt az OpenAI tolja bele, ChatGPT-vel, másrészt pedig a Meta. És hogy ugye a Metának viszont régóta van egy a Llama nevű modelljeinek több olyan része, amiket ő nyílt forrás kódúvá tettek, és
igen.
Egy csomó ilyen utóoktatott AI-nak a Llama az alapja, és ez is valamennyire erre a dominanciára, tehát hogyha elérhetővé teszed ingyenesen, akkor mindenek ez lesz az alapja, és ezen is dolgoznak részben. Most ugye pont az a, most lesz egy nagyon vicces esemény, mert most van ez a Sun Valley találkozó, ami az ilyen tech milliárdosoknak az éves találkozója Amerikában, és úgy fog találkozni egymással a Elon Musk, Mark Zuckerberg és Sam Altman, az OpenAI vezetője, hogy közben egy ilyen licit háború van a munkavállalókért, tehát a Meta az elkezdte levadászgatni egyenként az OpenAI munkavállalóit, és ilyen 100 millió dolláros aláírási bónuszokat ad nekik, hogyha oda mennek dolgozni. Cserébe az OpenAI kényszer szabadságra küldte őket, és most olyan tulajdonrészeket ajánlott a dolgozóinak, amik egyébként, hogyha összeadod, akkor nagyobb, mint az éves bevétele az egész szize platformnak. Szóval van egy ilyen licit háború az emberek között, azért, mert ők is érzik a súlyát annak, hogy mi lesz az, hogyha ők lesznek a domináns amerikai platform. Van egyébként olyan elmélet is, hogy nem lesz domináns amerikai platform feltétlenül, hanem hogy az elv az domináns lesz, de hogy alapvetően pont azzal kerüljük el a AI apokalipszist, hogy ezek a kompetitív, egymással versenyző AI platformok lesznek, amik egyszer nem tudják leuralni egymást, meg itt azért az ilyen ügynök, ilyen agentik működés, én nekem azzal kapcsolatban még mindig nagyon komoly kritikáim vannak, tehát hogyha valaki próbált már valamit elintéztetni egy AI agenttel, akkor még a digitális teret is nagyon-nagyon bénán manipulálják, ezek nem, hogy a fizikait. Nyilván itt az ellenpélda az ugye az izraeli hadsereg, aki meg azért elég sok AI vezérlésű drónt használta arra, hogy, hogy az iráni proxik nagy részét kiírtsa, és már nem is a proxik, hanem az iráni hadivezetés nagy részét is kiírtsa. Szóval van azért, ami biztosan működik ezek közül, és ugye ezek a nagy cégek mind aláírtak szerződéseket az amerikai hadsereggel. Tehát van az OpenAI-nak is, van az Anthropic-nak is szerződés az amerikai hadsereggel. Ha jól emlékszem, akkor talán a Meta-nak még nincs. Itt megjegyezném egyébként, szerintem globális szempontból a Meta-nak a sikeressége az egyszerűen egy ilyen rémisztő előrejelzés. Tehát én nem tudok a Meta-nál ijesztőbb céget mondani a világon semmiben. Már az akár, amit a Facebookkal és a WhatsApp-al is generáltak ebben a világban. Ugye itt emlékezzünk akkor a bangladesi, indiai lincselés sorozatokra, Myanmarra, nézzük meg a demokráciák állapotát Európában és az Egyesült Államokban. Szerintem a Metának azért nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy bármelyik másik vezető is ugyanolyan ilyen morális hiányosságokkal küzd, legalábbis Sam Altman pont ugyanilyennek tűnik, mint Mark Zuckerberg, de hogy azért a Metának az egész működése az egy ilyen pusztító társadalmi hatások sorozatát jelenti, szóval szerintem geopolitikai szempontból még ez is egy kérdés lesz, hogy milyen szándékkal nyerik meg ezek az emberek ezt a harcot. Egyelőre egyébként a Meta mondjuk amennyire a konkrét termék kinéz, szerintem a Meta nincs a topban, tehát azért én nem szoktam. Én elővők fizetve OpenAI-ra, a Gemini-re, meg a Perplexity-re, és a Claude-ot használom még ezen kívül időnként, de hogy meg majd nyilván beszéltünk az európai leágazásáról, ugye az egyetlen nagy európai ilyen AI, az a Mistral, és azt azért próbálgattam pont ilyen európai szempontból. Szóval ez érdekes. Ez még egy dolgot akartam mondani egyébként a stratégizáláshoz, hogy én ezeket, van egy olyan hobbim, hogy minden egyes frissítés után így kipróbálgatom olyan kérdésekkel, amiket mondjuk viszonylag jól látok. És az egyik ilyen kérdés az a mit kezdjen, hogy tehát hogy az a prompt az AI-nak, hogy te vagy az Európai Bizottság vezetője, mit kezdesz Magyarországgal ebben a politikai helyzetben? És akkor nagyjából leírom a politikai helyzetet neki. És ott egészen vicces, hogy a Gemini az egy ilyen, majdnem egy évvel ezelőtt nagyjából egyébként azt a tervet írta le, mint amit a magyar kormány most csinál, Orbán Viktor szempontjából, tehát hogy ez az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos népszavazás, és egészen ilyen mély ötleteléseket tudnak folytatni, amik viszont minden alkalommal elesnek a részletekben. Tehát, hogy valahogy a modellek nem jutnak el az élet olyan nüanszosságáig még mindig, hogy mondjuk lehet egy adott dologról népszavazást tartani valójában. De hogyha visszakérdezel, akkor tudják, hogy igen, mert az ACQUIS-t egyébként, az EU-s joganyagot, ezt elég jól ismerik, de hogy ezeknél az ilyen praktikus részleteknél, amiken valójában elbukik ez a döntéshozatal, ott ők is ugyanúgy elbuknak.
Szerintem amúgy még EU-s szinten azért még a stability, ami szerintem még ilyen említésre méltó, és ez csak azért hozom be, mert hogy igen, zajlik szerintem egyfajta ilyen piaci részesedés verseny, tehát hogy mindenki globálisan most mindenki próbál piaci részesedést szerezni, és valahogy egy kicsit körbebástyázni egy piaci szegmenst, hogy aztán onnan tudjon azt így valahogy fogjul át, hogy gyakorlatilag utána már biztonságosabban tudjon fejlődni, mert hogy és hogy itt a kínai cégek azok azt a stratégiát alkalmazzák, amit egyébként más iparágokban is sikeresen alkalmaztak, tehát hogy kiárazod a nyugatiakat valamilyen módon, a nyugati cégeket kiárazod a piacról, egyszerűen annyival olcsóbban csinálod ezt a dolgot, hogy egyeduralkodó maradsz, és ezt ugye most látjuk a szemünk előtt valahogy az elektromos autóknál, de korábban ezt megcsinálták már pár területen, pont a már említett mondjuk, és most azért emlékeztem ezt, mert egy kicsit épp benne vagyok ebben jobban, de a ritka fémek területén ott gyakorlatilag ezt csinálták, hogy részben Részben a nyugati cégek rövidlátása, tehát ugye az volt, hogy a nyugati cégeknél az volt az egyetlen szempont, hogy ne kelljen a saját munkásainknak annyi fizetést adni, mert hát aztán mégis hová vezetne ez, hogyha megfizetnénk a, nem tudom, a francia bányászt, meg az amerikai bányászt, meg a valamilyen bányászt, azért felháborító, ilyen nem lehet, úgyhogy akkor mi visszük ki a termelést máshova, és max, ha csak a, végezzel más a nehéz munkát olcsóbban, és a környezeti károkat is azok a társadalmak vállalják, de másrészt volt az, hogy Kína nagyon határozottan követte azt a stratégiát, hogy igen, minél alacsonyabban, olykor még egy ideig megéri veszteségesen is csinálni azért, hogy piaci részesedést szerezzél. Ezt ugye minden feltörekvő állam megcsinálta, korábban Japán ugyanezt csinált az autóiparával, meg az elektronikai iparával, hogy az amerikai cégeket kiáraszták a piacról. Ugye a 80-as években az a nagy pánik, hogy a Toyota meg ezek elveszik a General Motorsnak meg ezeknek a piaci részesedését. Na mindegy, szóval csak azt akarom mondani, hogy ez történik most, ez a piaci részesedés szerzés, és ez egyébként kicsit azt is, az van ezzel még, hogy így ráállít viszont ilyen kényszerpályákra, vagy útfüggőségeket alakít ki már most még viszonylag az elején az AI-nak, mert hogy, és itt térek vissza az európai részhez, hogy van ugye ez a Stability AI, ami ugye szintén ilyen, tehát hogy ez is egy ilyen szövegből képgeneráló, ugyanaz, amit mit tudom én, az OpenAI-nak a DALL-E tud csinálni, vagy hasonló izék, de hogy a háttérben az van, hogy nagyon pici, tehát hogy sokkal kevesebb számítási kapacitást feltételez, tehát hogy egy másik logikán működik, mint a ChatGPT, vagy a GPT modellek, és hogy nagyon, ami ugye azon működik, hogy méret, tehát hogy scaling, hogy felméretezni, minél nagyobb-nagyobb számítási kapacitást összetolni, felhalmozni, és akkor azzal pörgetni a dolgot. Miközben a másik részen pedig okosabb, vagy másféle algoritmusok, gyakorlatilag egy, tehát ez a Stable Diffusion, azt hiszem így hívják a Stability-nek a modelljét, az egy random laptopon is tud futni, annyira kevés számítási kapacitásra van szüksége, de hogy nyilván sokkal kisebb piaci részesedést tud szerezni, mivel kevésbé tőkerős, meg geopolitikailag kevésbé megtámogatott, egy adott esetben jobb modell, és ez viszont ráállít egy ilyen útfüggőségre, hogy viszont, hogyha abba fektetünk bele, abba a modellbe fektetünk be, ami mondom, ez a scaling alapú, tehát ez a méretezés alapú, minél nagyobb-nagyobb számítási kapacitást és azt tápláló energiaforrást termelsz, akkor egy idő után már túl drága átállni egy másik modellre, és hogy ezek olyan dolgok, amik így ilyen évtizedes vagy évszázados viszonylatban meghatározóak tudnak lenni, és hogy ez nagyon érdekes, hogy ilyen szakértői körökön kívül egyébként nincs politikai lenyomata, és hogy mennyire, hát hogy ez mennyire para valahol, hogy így ezekről a nagy kérdésekről nem is tudunk sokat, és aztán megvitatni, meg főleg nem lehet így nagy nyilvánosság előtt.
Ebből a szempontból mindig szuper izgalmas a politikai gerontokráciának az ügye, hogy hány döntéshozó, hány éves, mennyire büszke a buta telefon használatára, vagy pedig hogyan tudták őt megprenkelni különböző orosz vagy más online szkemmerek, mint ugye azért egészen magas szintekig jutottak még a nyugati világban is, tehát ez szerintem izgi, hogy vajon lehetne itt különbség, vagy ha megnézzük a volt Európának, ugye ennek a nagyon fiatalos EP-s alakulatnak, liberális alakulatnak a programját, ott mennyi AI van, míg mondjuk mennyi van az Európai Néppártnál, tehát ez megint egy újabb terület, ahol szuperül érződik a különbség, és akkor ehhez ugye még hozzácsaphatnánk a bioengineeringet, tehát hogy az AI ott, ahol a számítási kapacitás számít, ott azért valószínűleg sokkal hamarabb lesz megint csodákra képes, mint a mi kis külpolitikai döntéshozatalunkban. Viszont az a hadszíntereken megint visszaköszön. Tehát valahol oda kanyarintanám vissza a beszélgetést, hogy lehet szuper AI-unk, akár ilyen algoritmuson vagy olyanon, de a kérdés, hogy ezt a hétköznapokban tényleg hogy váltjuk be. Tehát akár a kékaléros munkások életének megkönnyítése, akár az iskolai oktatás átalakítása, vagy pedig a katonai applikációk, hogy végeredményben az a drón hogyan ismeri föl azt, hogy azt az orosz tankot kell kilőni, amit egyébként már egy kilométeres körzetben egy szupererős jamming véd, tehát muszáj saját maga gondolkodjon önállóan és döntést hozzon. Tehát tulajdonképpen túl vagyunk azon, amit itt néhány éve a Google mondta föl, talán pont a Pentagonnal a szerződést, hogy halálos eszközöket is gyárthatnak az ő különböző fejlesztései nyomán, tehát itt már zajlik ez a célpontválasztás, és el is végzik ezt a munkát, hogyha rá vannak szólítva ezek az eszközök az utolsó kilométereken. Tehát ez a politikai támogatás kérdés, ebben ti melyik oldalon vagytok, hogy szeretnénk, hogy az állam ebben gondolkozzon, és kvázi mondjuk azt, hogy az új társadalmi szerződésnek része kéne legyen az, hogy az állampolgár és a mesterséges intelligencia kapcsolatát egy nagyobb keretbe kell foglalni, vagy pedig pont, hogy hagyjuk ezt a piacra, azt a kockáztatva, amit Szilárd fejtegetett, hogy a kínaiak és más államkapitalista országok viszont itt nyilván tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatják magukat, ahogy azt megcsinálták annyi más piacon is. Tehát mit tehet a nyugati demokrácia maradéka? Mennyire kell a szerződésbe vegye ezt?
Ugye nekem kérdés az, hogy ezzel Kínával lehet-e bármit kezdeni, mert ugye ez kicsit hasonló, és szerintem a kérdés is kicsit hasonló, ugye a globális felmelegedéssel kapcsolatos, klímaváltozással kapcsolatos ügyekhez. Magyarországon szerintem a magyar politikában az a kifejezetten érdekes, hogy mennyire nem jelennek meg ezek a kérdések, amik egyébként csak akkor, hogyha van valami konkrét katasztrófa, vagy egy ilyen nagyon durva vihar, mint ami most volt, vagy egy asszály, mint ami most lesz, akkor így előkerülnek ezek a kérdések, de hogy egyébként, mint hogyha egy ilyen alternatív teremtett valóságban elvitatkozgatnánk a kultúrharcos ügyekről, úgyhogy vannak ilyen, például az AI, az szerintem a magyar társadalomra ilyen brutális hatással lesz. Tehát hogyha nézitek, nem tudom, Facebookon ezeket a csoportokat, akkor így egy csomószor van már, hogy kb. Az AI-t használják pszichológusnak, legjobb barátnak, tanácsadónak, minden tök jól beszél magyarul, és jellemzően tehát, hogy így nem azok, akik a legjobban értik az AI kockázatait, meg működését, és ők használják ezeket, és ennek munkában is mindenhol a magyar társadalomra iszonyatos hatása lesz, és nem nagyon beszélünk arról, hogy mit kellene ezzel egyébként csinálni, hogy kell-e bármilyen módon szabályozni Magyarországon az AI-t, és ugyanez a helyzet egyébként a klímaváltozással is, de hogy ugye ez a kifelé menő szabályozás, ez mind a két kérdésben tökre kérdés, és például Kína nem nagyon vett részt ezekben a kibocsátás korlátozással kapcsolatos ilyen nagy nemzetközi szabályozásokban. Itt nekem nyilván kérdés az is, hogy ezek működtek-e egyáltalán valamennyire, mert én azt látom egyébként, hogy nem, és az ilyen típusú, ilyen nagy nemzetközi szabályozások általában nem vezetnek sikerre, azért, mert nincsen bennük motivátor arra, hogy ez miért történne meg. Miközben viszont Kína egyébként részt vett a megújuló energiák ilyen piaci alapú forradalmában, tehát ugye a kínai rendkívül olcsó ilyen napelem és napkollektorgyártás az így egészen durván leuralta a világot, és lett egy ilyen megújuló energia forradalom, ahol sokkal olcsóbb megújuló energiát telepíteni, mint fosszilis energiát, és elképesztő mennyiségben telepítik ezeket, és ennek nincsen valójában köze a szabályozáshoz, tehát bizonyos pontokon azért ráadásul pont a legdurvább ilyen károsanyag kibocsátók, mint Kína, azok, akik egyébként ki tudják venni a részüket ebből, viszont szabályozással meg nem tud őket rákényszeríteni. De hogy magam ellen is beszéljek, én mégis azt gondolom egyébként, hogyha a külső szereplőket nem is lehet ezzel befolyásolni, ezért a saját társadalmunkra gyakorolt hatást igen, és szerintem ott valamennyire kell is, tehát hogy azért a társadalomnak, meg az államnak, meg ezeknek a törvényeknek az lenne a szerepe, hogy egy keretet adjanak annak a működésnek, ahol úgy élünk együtt, hogy abban a leggyengébbek sem halnak meg. meg ilyen alapvető funkciókat. Tehát az én közismerten libertarianizmus felé hajló államelméletem szerint legalább ez az alapja az egésznek, hogy azoknak is biztosítson túlélési lehetőséget, akik egyébként nagyobb veszélynek lennének kitéve, mint a legtöbb ember, és szerintem az AI-jal kapcsolatban ez kifejezetten fontos lenne, csak itt meg azt látom, hogy ugye volt az EU-s nagy AI szabályozás, ami az egyik első volt a világon, és semmi értelme nincs az egésznek. Tehát, hogy nincs, ugye nagyon gyorsan el lett fogadva, nagyon gyorsan át lett tolva, az nyilván egy ilyen szabályozási keretrendszer valójában, ahol bizonyos ügyekben lehet szabályozni bizonyos eljárások mentén, de hogy valójában az előtt próbáljuk szabályozni az AI-t, hogy tudnánk, hogy ez milyen hatással van a társadalomra. És ez egy ilyen örök verseny lesz valójában, mert hogyha látjuk a veszélyeket, meg aggódunk valamilyen veszélytől, akkor megpróbálunk beavatkozni szabályozással, de nem tudjuk, hogy valójában az lesz a valódi veszély ennek, és ez tök hasonló a közösségi média platformokhoz is, ahol szintén megpróbáltunk beavatkozni minden szinten, és nem biztos, hogy jól azonosítottuk a társadalomra gyakorolt valódi veszélyeit az egésznek.
Hát meg azokat a veszélyeket, amiket aztán végül most látunk a demokratikus attitűdben, meg polarizációban, azokat kérdés, hogy sima jogalkotói eszközzel, főleg unió szintről, ahol azért korlátozottak a kompetenciák minden ellentétes állítás ellenére is, különösen oktatás területén, ezeket hogyan lehetne érdemben menedzselni. Tehát itt ugye az unió azért általában két irányban gondolkozik, az egyik az, hogy hogyan védje a piacát szabályozási jogcímeken, tehát hogyan lehet megvédeni azt, hogy ha itt valaki tényleg csökkentette a karbonlábnyomát, akkor a határon beszedjünk karbonpénzt az azonos iparágból, külföldről, a harmadik országból ide importáló cégekkel szemben típusú megfontolások, és a másik, hogy a saját belső stabilitás, belső piaci stabilitásra, amit tud kezdeni. Ebben a társadalmi stabilitás szerintem abszolút nem kompetencia, tehát igazából ez egy pont az AI kapcsán is, emiatt is lehet Zsolt részben igazat, hogy mi az, ami lufi az AI Act-ből az Unióban. Ráadásul most ezeket mind kigyomlálják, szerintem részben a Trumpi nyomás miatt, tehát akár simán a tarifa elkerülés véget, itt elég komoly gyomlálás következik, ahogy a zöld ügyekben is bekövetkezik most éppen ez a gyomlálás, és most ugye ott tartunk, hogy az Európai Parlament részéről egy patrióta lesz a klímaügyi főtárgyaló, tehát itt azért nagyon komoly jobbratolódás van, és a másik oldalon van egy belső elvárás is a deregulációval kapcsolatban, most már Macron liberális olvasata felől is, tehát ezek a szabályozások most éppen, amennyire én látom a brüsszeli menetrendet, konkrétan a GDPR-ral bezárólag elég komolyan érkeznek, hogy mi az, amit egyszerűsítenek, kihúznak, csökkentenek. Ugye az AI kapcsán piacvédelemre akkor, amikor talán a 13-a az európai modell ezekben a nagy rangsorokban, most amikor legfrissebben néztem user számokban, meg másokban, tehát itt azért még a piac nem is létezik, amit meg tudunk érdemben védeni. Tehát ez egy kérdés megint, hogy most akár a Trumpi felsőoztáspolitika révén Európába érkező amerikai kutatókkal mit lehet kezdeni, de hát itt ugye a kínai-amerikai nagyságrendek megint egészen mások. Amit ebbe a nagyon furcsa ökoszisztémába még bedobnék, hogy ugye pont a Big Beautiful Bill, ez a költségvetési kiigazítási törvény, amit elfogadtak, az Egyesült Államokban ugye nagyon komolyan megvágja a megújulókat. Tehát mind a adókedvezményeket, mind a különböző CAPEX-OPEX támogatásokat eléggé szétszették, tehát nem akarják ezt már kifizetni, amit a Biden érában megígértek. És ugye leginkább pont a data center-esek és az AI-osok horkantak föl, hogy hát ez nem lesz jó, mert a napelemet le tudsz tenni két hónapon belül, akkor is, ha kínai, de igazából gázerőművet meg nem tudsz építeni, mert a turbina megrendelésben olyan hosszú a sor, hogy ez akár éveket jelentett atomerőműről, meg hát ugye 10 éves távlatokban, mint látjuk Magyarországon is, hát végképp nem gyors. Tehát ez egy kérdés, hogy az amcsik hogyan vágnak maguk alá ebben, és akkor itt csak egy statisztikát találtam tegnap, ahogy készültem az adásra. A kínaiak szél- és napenergiában 2025 első 5 hónapjában 4-szer annyi új kapacitást kötöttek be, mint az Egyesült Államok teljes 2024-ben minden típusú energiában kiépített. Tehát itt azért szóval ez a Kína hogyan viszonyul a megújulókhoz kérdéskörre is egy válasz, de a másik oldalon meg arra, hogy tehát itt energia egyszerűen kell. Tehát azt látjuk, hogy ugye a teljes AI ökoszisztéma egyes becslések szerint ugye ezt a több mint 10-12-13-szoros magyarországi teljes éves fogyasztást tette meg 24-ben, tehát itt azért ezek nagyon komoly teravatt számok, és szépen növekszik, és minden projekció szerint halad. Tehát lesz egy ilyen problémánk is, miközben Spanyolországtól Csehországig áramszünetekkel szembesülünk az európai griden. Tehát ez, és hogyha most én lennék az a harmadik ország, aki meg akarja akadályozni ezeknek az országoknak a működését, akkor ugye egyrészt háború esetén rögtön kiveszed az áramszolgáltatást, tehát akkor most oda jutunk, hogy redundánssá kell tenni az áramtermelést, hogy konfliktus esetén is tudjad majd a AI-odat táplálni a harcmezőn. A másik oldalon meg ugye a data centerek, amik ezeket táplálják, azok vajon mennyire lesznek mélyen beásva a hegygyomrába. Tehát ha fordót is kicsit meg lehetett piszkálni, akkor most milyen mélyre kell már ásni a mindenféle dolgodat, hogy megvédjed majd konfliktus esetén. Tehát szerintem egy szuper izgalmas további biztvorítegek vannak, de Szilárd, nem akartam itt előre szaladni, még ha az előző kérdésre akarsz válaszolni a társadalmi szerződés kapcsán.
Három dolog is eszembe jutott. Egyrészt, hogy, hogy igen, még visszamenve az államkapitalizmus részéhez, hogy amúgy azt szerintem egy kicsit ilyen illúzió, hogy, hogy az Egyesült Államok ilyen nagy technológiai fejlődés az nem ilyen államkapitalista eszközökkel történt volna a múltban, mert hogyha megnézzük a chipipar, ami technológiai értelemben valamilyen módon az előző ipari forradalomnak az alapja, és a mostaninak is a megalapozója, az gyakorlatilag az amerikai védelmi iparból jött ki részben kutatások tekintetében is, tehát a, nem tudom, ez az EUV extra ultraviola nyomtatógépek, amit az ASML használ, tehát ez a holland cég, aminek monopóliuma van, az gyakorlatilag azok Pentagon fejlesztés, csak aztán valahogy ott a 80-as években elbénáztak valamit, és kiengedték a kezükből, és aztán a hollandokhoz került, és azóta nem értik az amerikaiak, hogy egyébként hogy, ez hogy történt. De részben az ASML ilyen értelemben úgy is működtet, hogy amerikai vezérlés mellett működik, na, de nem ezt akartam mondani, de hogy az alapjaitól, tehát az 50-es évek végétől a Shockley Semiconductor, a Fairchild, az Inter, a Texas Instruments, tehát ezek a nagy titánjai a chipgyártásnak, meg chipfejlesztésnek, azoknak így a 60-as években még ilyen 70-80% a bevételüknek az pentagonos, meg más állami megrendelésekből jött, és aztán igazából a 60-as évek, és az Intel lesz az, és az, amelyik aztán elkezd olyan komerciális, tehát civil felhasználású termékeket fejleszteni, kitalálni, hogy mibe lehet beleszerelni azokat a csippeket, mert voltak csippek, de nem tudták, hogy hogy adják el, és akkor aztán, de hogy, szóval, hogy ez az állami része szerintem nagyon fontos, és ilyen értelemben az is egy ilyen, ahogy a kínai is egyébként egy ilyen menedzselt verseny, piaci verseny volt, tehát voltak nagy szereplők, akiket egymás között, vagy hát kis szereplők, akiket egymás között versenyeztetett az állam, és abból aztán kinőttek nagyobb szereplők, és ezt nem tudom, a telekom szektorban, Kínában is nagyon jól látszik, hogy nem tudom, annak idején a 80-as évek végén, amikor így telekom szektort akartak fejleszteni, akkor 4-5 ilyen volt állami tulajdon, azt hiszem a nagy sárkány, ez volt a cég neve, a Great Dragon, ma már nem létezik, bebukott, de a Huawei, ZTE, Datang, azt hiszem még egy ilyen cég, és őket versenyeztették egy csomó ilyet, és akkor aztán ezekből nőttek ki, a Huawei lett a legnagyobb sok tekintetben, de az ZTE is ma is egy jelentős cég, meg azt hiszem őt a Trumpék előbb az ETA-t kezdték el szankcionálni, és csak utána a Huawei-t még annak idején az első ciklusban. Mindegy, ez az egyik dolog, hogy ez az államkapitalizmus része. A másik dolog, hogy és hogy ez szerintem így fog működni az AI-ba is, szóval, hogy én ebben nem látom, hogy ez másként menne. Az együtt, hogy egy csomó ideológia rakódik rá, de az kamu, azt érdemes lebontani. Másrészt a szabályozás kérdésén ott egyetértek azzal a Zsolt, abban a Zsolttal, hogy így egy ilyen fejlődő technológiánál az, hogy előre ilyen részletesen leszabályoz, mint ahogy az AI-ek csinálta, hogy ilyen piramisszerűen engedélyezze, hogy konkrét felhasználási felületek, felhasználási területekre mondta azt, hogy ez engedélyezett, ez tiltott, ez félig enged, vagy bizonyos körülmények között engedélyezett, és hogy ilyen nagyon részletbe menő szabályozása volt, és egyébként még két évet, mikor még csak kidolgozás alatt volt az AI-ekt, akkor a Partizánra csináltam egy interjút a két EU-s, az EP-s raportőr közül a románnal, mert kettő volt, aki ezt a folyamatot az EP részéről csinálta, senki nem nézte, csak jelezném. De egyébként megtalálható az az interjú ma is a Partizán csatornáján, be is linkeljük a leírásba, hát ha valaki megnézi. De hogy szerintem az lenne érdekesebb, hogy viszont fenntartani a lehetőségét a szabályozásnak, tehát a szabályozási potenciált kellene fenntartani, hogy ahogy alakulnak a dolgok, akkor legyen lehetősége az államnak beavatkozni, és itt látom a problémát az EU szintjén, amiatt, mert nincsenek saját cégei, és azt látjuk, hogy az amerikai cégeket egyre nehezebb, az amerikai tech cégeket egyre nehezebb szabályoznia, bár kísérletezik vele, és nekem az EU-nak ez az egyik legpozitívabb dimenziója az, ahogy az elmúlt 10 évben próbálta szabályozni a nagy amerikai tech cégeket az európai felhasználók védelmében és érdekében, de ez egyre nehezebb, és Trump ezt egyre nehezebbé teszi, és az amerikai államnál is kérdéses, hogy az állam mit kér cserébe ezektől a cégektől. Tehát, hogy azt fenntartja azt a lehetőséget, hogy szabályozza őket, hogy prioritásokat szabjon meg nekik, mert az látszik, hogy tehát a Trump elmegy Szaúd-Arábiába és Katarba pont ilyen adatközpontokhoz energiadíleket kötni, ugye viszi magával a teljes AI vagy tech szektort. Szóval, hogy az állam a maga geopolitikai súlyát, a világ legnagyobb nagy hatalma a saját geopolitikai súlyát berakja el mögé, segíti ezeket a cégeket, de kéri azt cserébe, hogy szabályozhasson, adhasson neki prioritásokat valami, és ezt szerintem a Trumpi, vagy ez az ilyen republikánus, klasszikus republikánus ezt nem fogja így fel, és republikánusok között igazából vannak a nagy része az ugye ilyen geopolitikai AI-héj abban az értelemben, hogy ők geopolitikai versenyben látják, hogy azért kell az AI, hogy Kínát legyőzzük. Nem biztos, hogy értik, hogy mi az az AI, nem csak az, hogy Kína, és akkor nekünk kell. Vannak ezek az ilyen Musk típusú, meg inkább ez a Sex, meg ezek típusú ilyen AI akcelerationisták, akik ugye azt akarják, hogy mindent az AI vegyen át, mert hogy az mennyivel egy fantasztikus, boldogabb, jobb, hatékonyabb, gazdagabb világ lesz. Ezek az AI fanatikusok. És akkor vannak az ilyen populista, szkeptikusok, a Bannon típusú arcok, tehát, hogy felhívják a veszélyét arra, hogy milyen pará dolgok tudnak ebből kijönni az ő saját filozófiájuk szerint is, és ők szabályoznák, és ők azt akarnák, ugye, hogy az állam az erős, teljesebb szereppel lépjen fel, de hát nem úgy néz ki, hogy ők lennének ezen a területen, tehát ők a legkisebbek, szerintem az akcelerationistáknak, meg a héjáknak a koalíciója az, ami ezen a területen az irányt viszi, és hát alig sikerült csak azt is kivenni, hogy most a Big Beautiful Bill-ből ugye, hogy volt benne egy ilyen, hogy tiltsák, hogy az államok, tehát az USA államai saját területükön AI szabályozásokat hozhassanak, ugye ezt belerakták a törvénybe, és aztán a szenátusban pont a populista szárnyomására vették ki, meg ott részben volt ez a, ugye, az a republikánusok, ez a states rights, az állami jogok dolog, nehogy már elvegyük tőlük, de hogy be akarták venni, hogy ne lehessen szabályozni 10 évig az AI-t egyáltalán állami szinten, ami...
Tök jó, hogy felhoztad egyébként a nagy gyönyörű törvénycsomagot, mert van benne még egy rész, ami szerintem az ilyen AI, geopolitikai, illetve az AI és a világtársadalom a szempontjában egy ilyen tök erős kérdésre ad valamilyen választ, és nagyon alul van beszélve. Szóval, hogy az egy tök fontos kérdés, hogy így mi lesz mondjuk a társadalmi, tehát azokkal a típusú társadalmi rendszerek, hogy hogyan élünk munkából, és hogyan pótolja ki akár az elvesztett munkát az állam valamilyen forrása, hogy hogyan ad lehetőséget arra, hogy te meg tudj ezen kívül is élni. Én alapvetően ugye azon a vonalon vagyok, hogy az AI az egy eszköz, és igazodik majd hozzá a világversengő gazdasága, ugyanúgy, hogy az internethez is igazodott, de nyilván lesznek nagy átalakítások. Viszont pont ezek az ilyen AI meg tech gyorsításpártiak gondolják azt, hogy itt valamilyen módon az AI-nak a társadalomra gyakorolt változásait, azokat ellensúlyozni kell, és erre a legjobb nyilván szélsőségesen liberális eszköz, az általános alapjövedelem valamilyen formája. Tehát, hogy itt akkor együtt járna az AI jelentette hatalomátvétel, és azok az erőforrások, amik felszabadulnak vele azzal, hogy akkor az állam társadalmi szerződést újra kötjük, és az állam egy alapvető jövedelmet biztosít mindenkinek, amiből meg tud élni, és akkor azon túl meg a kreativitását megpróbálhatja az AI, amit eszközzel képviselni. Ez csak egy ilyen elmélet, tehát nem az általam elvárt ideális világot írom le, bár én nem vagyok ellene egyébként az alapjövedelemnek, sőt, inkább hajlok felé, de hogy most volt a Trumpi törvénycsomagban, tök keveset beszéltünk róla, az a Trump fiókoknak hívják őket, Trump accounts, és az az elképzelés, amit elfogadtak, hogy minden mostantól megszülető gyereknek az amerikai állam nyit egy bankszámlát $1000. És ezt az $1000, ezt a munkaadója a szülőknek minden évben kiegészítheti $2500, ugye mindkét szülőnél, tehát az $5000, amit leírhat az adó alapjából. Tehát támogatják a cégeknél, hogy a cégek beleszálljanak ebbe az úgynevezett Trump accountba, amit a gyerek kap, és ezt a Trump accountot ő bizonyos életkoroknál kiveheti. Addig pedig az állam kezeli befektetésként a tőkepiacokon. És ez egy nagyon érdekes kísérlet szerintem, aminek ilyen nagyon kérdéses következményei lesznek, de hogy tényleg teljesen újraírhatja az amerikai társadalmi szerződést azzal, hogyha ezt az elmúlt évtizedek átlagos növekedésével veszed, akkor ez simán egy $18000 csomag, csak a sima $1000, mire egy gyerek felnő, akár, tehát hogy így a kamatos kamattal együtt viszonylag sokáig befektetve és kamatoztatva, itt minden egyes felnőtté váló amerikai kap egy viszonylag jelentős összeget, amin felett rendelkezhet, és hogyha a szüleinek olyan munkái vannak, amik ezt támogatják, akkor pedig még ennél is jelentősebbet. És itt nincsenek még egészen konkrét állításaim, csak hogy szerintem ez egyébként közelebb visz ez az UBI-hoz, vagy a Universal Basic Income-hoz, mint bármi, amivel eddig próbálkoztak az ilyen lokalizált voucher rendszereken kívül, mint nem tudom, Dél-Koreában, meg egy pár helyen, amik ilyen nagyon kis kísérletek voltak, és ez egy iszonyú drága programnak is tűnik. Tehát itt erre kell egy olyan választ adni az AI-nak, hogy egyébként az AI növelje a termelékenységet. Itt ugye a nagy kérdés egyébként abban, hogy az AI hogy alakítja a társadalmat, az végig ez lesz, hogy akkor növekedik-e az átlagember termelékenysége attól, hogy AI-t használ. Mert az, hogy kiváltja az AI az átlagember munkáját, és azon túl nem csinál semmit, annak ilyen össztársadalmi szempontból nem biztos, hogy olyan pozitív lesz a következménye. Minden, ez egy csomó kérdés felvet, szerintem csak erről érdemes lesz gondolkozni hosszú távon, hogy egyébként hogy próbálják összebékíteni ezeket a társadalmi változásokat, és szerintem ez egy tök érdekes kísérlet erre.
Bocs, még csak egy dolog ehhez röviden, hogy az, hogy a politikára milyen hatása van, és most csak itt nem arra gondolok, nem csak arra gondolok, hogy kampánytechnikailag, tehát hogy deepfake, meg nem tudom, most aztán már, nem tudom, az én TikTokomon a magyar része az konkrétan csak AI videók, de hogy így úgy általánosabban a politikai struktúráinkat hogyan alakítják meg a nyilvánosságunkat, az a kérdés, hogy ugye az elmúlt, nem tudom én, 30-40 évben a technokrácia mániában éltünk, ahol a politikusok azzal bújtak ki a felelősség alól, hogy hát nem kell, nem, hát hogy így ez az egyetlen helyes út, ezt mondják a szakértők, nem tudom én mi, és akkor képzeljük el, hogy ezt milyen turbófokozatra tudja járatni, hogyha amögé kezdenek kibújni, hogy hát így számolta ki az AI, tehát ez a helyes megoldás, tehát nem tudom én, így vissza kell vágni, ezért megszüntetjük az állami nyugdíjat, mert most ez egy szélsőséges ilyen hipotetikus eset, mert kiszámolta az AI, hogy ez így hatékony hosszú távon, és hogy ezeket legitimálni a normális politikai módszerekkel kikerülhető-e azzal, hogy azt mondjuk, hogy ezt számolta az AI, tehát hogy így a politikai legitimációs struktúrákat hogy alakítját, a közbeszédet, a plurális nyilvánosságot, ahol mégiscsak a felvilágosodás óta azon alapszik az elképzelésünk, hogy a politika az egy ilyen plurális dolog, ahol különböző álláspontok vitatkoznak, ütköznek, versenyeznek, tévednek, abból aztán tanulnak, és hogy valahogy a történelem az így megy előre. Ezt mennyire írja fel ez a dolog, írja felül ez a dolog, szóval, hogy itt az igen, valóban vannak ilyen mélyebb, már metafizikát súroló kérdések, de politikát mindenképp erőteljesen érintő kérdések is, abszolút.
Sőt, hogyha ezt nem elvárni szeretném, csak a teljes palettát felvillantani, akkor itt ugye a Zsolt-Szilárdati verziótok inkább abba az irányba mutat, ugye, hogy mivel, hogyha a politikus normális, tényleg fel akarja használni az AI-t a társadalom jobbítására, bevezet alapjövedelmet, stb. Tehát ez az én szememben mind a pozitív olvasat, de ugye ott van a negatív olvasat, aminek már láttuk ugyanúgy a megnyilvánulásait, hogy mi van, ha azt látja, hogy még meg tudja spórolni az alapjövedelmet is, mert sokkal hatékonyabban lehet társadalmi kontroll gyakorolni, sokkal ügyesebben tudja a tájékozatlan rétegeket manipulálni és befolyásolni, tehát ilyen áldemokráciát el lehet menedzselni AI-jal elképesztő költséghatékonyság mellett. Aminek mondjuk, tehát láttuk már így az orosz dezinformációs univerzumban, amikor egy-két évenek kiestek valamelyik AI platformnak, és elkezdték szétpromptolni, és tulajdonképpen Szentpéterváról kezdték el képezni néhány orosz ügyben a válaszokat, hogy annyiszor teszik föl neki a kérdést, hogy meg tudják-e tenni azt, hogy átstruktúrálják az AI-nak az adott témában való tudását. Ugye a Grok, a Musknak az AI-ja, az most éppen a héten újra beleszaladt az antiszemitizmusba, és most már nem tréning modell szintjén, hanem élőben. Tehát, hogy azért...
Kivel nem fordult elő.
Igen, tehát a tréningezés közben rasszizmus és minden más is láttuk ezeknek a bias-eit, de fene tudja, hogy itt még kik dolgoznak. Tehát, hogy azért itt ebben van egy nagyon, nagyon durva fordulat is, tehát néha azok a sci-fi-k jutnak eszembe, amikor tényleg a gazdagok ott élnek a saját kis légkondis full energiaellátottsággal bíró környezetükbe, és közben a többi egy talán nagyobb része az emberiségnek pedig egészen más, sokkal rosszabb körülmények között energiától és ezáltal AI-tól is megfosztva tengődik, mert nincs választása, vagy pedig nem is gondol rá. Tehát, hogy itt van ilyen forgatókönyv olyan, és éppen ezért lesz az, amit Szilárd, te is mondasz, iszonyú fontos, hogy gondolkodó emberek hajlandók legyenek ezen metázni. Na most talán pont ezért is érdekes a birodalmi lépegető rovatunkban, ezúttal nem politikussal készültünk, hanem Zsolt azt mondta, hogy hát nézzük meg Szemetment, az OpenAI alapítóját, és mi lenne, hogyha tehát egy olyan üzletemberről csevegnénk, akinek egyértelmű a politikai befolyása. És ugye, ha már itt Benont felhoztuk, tehát ugye technofeudalistáknak címkézi ezeket az embereket, de azt is láttuk, hogy Altman és a OpenAI képes volt Muskot is kiszorítani, és ezt az 500 milliárd dolláros Trumpi kezdeményezést a mesterséges intelligenciába való állami befektetések terén maga felé húzni. Tehát itt egy nagyon ügyes politikus, egy nagyon ügyes üzletemberről van szó, akinek van is befolyása. Úgyhogy Zsolt, dobjál be itt hallgatóknak néhány gondolkodni valót a témáról, és aztán még mi is rákapcsolódunk.
Pont azon gondolkoztam, hogy ne hagyjuk el a birodalmi lépegetőket, annyira kiveséztük ezeket, de röviden elmondom igazából, szerintem, mert röviden érdekes, hogy kik azok az emberek, akik ezt az egészet fejlesztik. Ugye Sam Altman, szóval Sam Altman az egyik legérdekesebb figura ebből a szempontból, akinek nagyon erős áthallásai vannak szerintem Elon Muskhoz, sokkal kevésbé érdekes élettörténettel. Altman Chicagóban született, zsidó családba, kulturálisan zsidó családba, nem voltak annyira vallásosak, az apja ingatlan befektető volt, az anyja talán orvos, Szent Louisban nőtt föl, ott magániskolába járt, jól tanult, fölvették a Stanfordra, 2 év után otthagyta a Stanfordot, alapított egy startupot Kaliforniában, azt viszonylag jól el tudta adni. Van az a Y Combinator nevű ilyen angyal befektető cég startupoknál, aminek, tehát hogy az volt az óriási ötlet, amikor ezt kitalálták, hogy ők viszonylag különösebb ilyen eljárási ízek nélkül adnak egy fix összeget azoknak a startupoknak, akik aláírnak náluk, és cserébe a cégek bizonyos százalékát, azt hiszem 7%-ot megkap a Y Combinator. És ez még a bedőlésekkel együtt is. Itt nyilván az, hogy jól kell választani cégeket, akiket támogat, de már a nagyszámok törvény alapján is egy csomó iszonyú értékes cégben lesz elég jelentős tulajdonod, és ebből futtatták fel ezt az egészet. Ennek egy idő, itt egyébként ő egy ilyen támogatott cégnél is dolgozott, és egy idő után ő lett az egész Y Combinatornak a vezetője. Tehát egy elég ilyen klasszik ilyen tech kapitalista történet San Franciscóból, hogy máig San Franciscóban él. Az egyetlen talán kiugró dolog benne, hogy a 17 évesen coming out-olt még a gimnáziumban Sam Altman, nemrég elvette a férjét, aki egy mérnök, Hawaii-on az egyik birtokukon. Tehát ez az, ami talán egy kicsit érdekessé teszi az ő történetét, meg más nézőpontból nézi, mint minden egyes San Francisco-i ilyen tech befektető. Egyébként viszont ez inkább az intenzitása a kérdéses, tehát hogy egy ilyen nagyon Elon Musk-szerűen intenzíven dolgozó, meg hatékonyító ember, akinek az a mániája, hogy meg kell menteni a világot, és ez is egy ilyen standard, ilyen tech gyorsító párti elképzelés, hogy valamitől mindig meg kell menteni a világot. Tehát a világ nem lehet bonyolult, meg nem lehet krízisekben, meg nem lehet átláthatatlan, káoszos, amilyen egyébként az emberi történelem során nagy rész volt, hanem mindig meg kell menteni, meg rendet kell rakni valahol. És ez engem egyébként ezzel tudnak igazán kikergetni a világból, hogy így az, hogy ezek a mérnöki gondolkodású emberek nem tudják átlátni a világ társadalmának a komplexitását, meg hogy a káoszban a szépséget nem tudják megtalálni, és ezt azzal pótolják, hogy mindenáron meg kell menteni valahogy az egészet, és rendet kell tenni, át kell vinni a Marsra, örökké kell élni. Ugye ez a másik ilyen standard toposz ezeknél az embereknél, hogy belül gyakorlatilag gyerekek, és hogy nem csak a szabályokat nem fogadják el, hogy azok ugyanúgy vonatkoznak rájuk mindenki másra, de hogy a szabályok között a legfontosabbat se fogadják el, azt, hogy mindenkinek meg kell halnia idővel, és hogy nem, egyszerűen nem tudják a halál gondolatát elfogadni, hogy ez rájuk is érvényes, és egy csomó ilyen nagyon gazdag, ilyen techbefektetőnél jelenik meg ez a vonal, hogy valamilyen módon nem csak a szabályokat, hanem a végső szabályt, a halált is le akarják győzni. Ez egy ilyen nagyon furcsa, kulturális ilyen elferdülés egyébként, ami ezeknél az arcoknál jelentkezett, és így tök nagy hatása van az egész világra, és végig arról beszéltünk, hogy milyen geopolitikai hatásai vannak az AI-nak, egyébként a San Francisco-i tech kultúrának a geopolitikai hatása is szerintem ilyen szempontból tök érdekesek. A Altman ugye azért alapított az OpenAI-t, hogy megelőzzék egy non-profit céggel azt, hogy az AI elpusztítsa a világot. Amint elkezdett ez a non-profit cég jelentős mennyiségű pénzt csinálni, azonnal gyors kísérleteket tettek ennek a for-profitosítására, és hát jelenleg is egy fokkal gazdagabb annál Sam Altman, mint hogy egy non-profit céget vezessen, és az OpenAI is nagyobb egy kicsit, de valamennyire egyébként szerencsés módon még mindig köti ez a non-profitság abban, hogy mit tud csinálni, meg hogy mennyire tud elmenni bizonyos határokon túlra, és egyébként az Altmannál is megjelenik ez a ugye minden ilyen tech arc prepper is valahol, tehát mindegyik készül az apokalipszisra, amitől nem tudja megmenteni a világot. Most pont egy 10 évvel ezelőtti interjút olvastam vele, még az OpenAI alapításakor, amikor mint a Y Combinatornak az a vezetőjét mutatták be ilyen tech sikersztoriként, és ott mondott egy olyan mondatot, hogy van Kaliforniában olyan tulajdon, ahol a jóttól a fegyverig, a vízen át minden föl van halmozva, és ahova be tud pattani egy helikopterbe, és el tud repülni, hogyha bármilyen katasztrófa történik. És ez ugye Zuckerbergnél is megjelenik, aki Hawaii-on elkezdte felvásárolni a sziget nagy részét, meg egyébként több más területen is, azért, hogy ilyen bunkerek kialakítsa. Ott van akkor a a Palmer Lucky, aki nekem óriási kedvencem ezek közül a figurák közül, mert ő legalább érdekes, és tök máshogy gondolkozik, mint a többiek. Ő ugye atomsilókat vásárol meg, tehát használaton kívüli atomrakéta silókat vásárol meg, és azokat rendezi be részben ilyen prepperizőnek, részben videójáték archívumnak. Tehát hogy ez a felnőtté válás leginkább skippelő dolog az. Én ezt úgy mondom, mint Erik jelentős gamer, tehát hogy én viszonylag sokat játszok videójátékokkal, de azért a retro videójáték archívum egy használaton kívüli atomsilóban, azt szerintem így nagyjából az az elképzelés, amit egy 12 éves gyerek fejéből pattalhat ki, és hogy van ezeknek az arcoknak a mindenféle ilyen, és most megint elő fog jönni ezzel, de mindenféle a keresztény kultúránkból adódó moralizmust mellőző, és ilyen infantilizáló hozzáállása a világhoz, ami szerintem azért hosszú távon kulturálisan egy ilyen rendkívül veszélyes dolog lehet, de mindegy, mert fölösleges lenne talán ítéletet hozni ilyen korán erről, hogy mi lesz az ő következményük, de nem egy ilyen különösebben érdekes figura szemalt van. Látványosan nagyon okos, most volt a Financial Times-ban van a Financial Times-nak egy sorozata arról, hogy meghívnak híres embereket ebédelni, és akkor a Financial Times állja az ebédet, de cserébe leírják azt, hogy mit tettek ezek az emberek. És a Sam Altman volt az egyik első, aki nem vállalta azt, hogy elmegy egy nyilvános étterembe, mert szerinte túl ismert ahhoz, hogy meg tudjon ebédelni. Ugye Kissingernek ezzel nem volt problémája egyébként, tehát ő még le tudott ülni ebédelni. Szóval nem vállalta be a nyilvános éttermet, és ezért elmentek a birtokára, ahol ő főzött. És kiderült, hogy egyébként tök jó főszületés, ugye fiatal korra volt a vegetariánus, de hogy annyiban igaza lett, hogy egyébként az olívaolaj használatából akkora online vita lett, hogy pontosan mennyit és milyen típusú olívaolajat használt a sütéshez, Hogy már az is felborította az egész interjút, és többen nézték meg a rövid videót, ahogy főz, mint magát az egész interjút. De ez volt talán az egyetlen ilyen igazán érdekes dolog Sam Altman életében, amit én találtam. Akikről eddig beszélgettünk, ők érdekesebb figurák voltak.
Hát tényleg miért érdekes még Sam Altman, hát majd ezt kideríti nekünk az AI. Azt hiszem, mindenképp kirendítanám a Zsolt az elmondottakból ezt a singularitás, illetve Singularity University és úgynevezett transhumanista szilíciumvölgyi kvázi vallást, ami tényleg haláltagadó. Tehát, hogy hogyan lehet az életet meghosszabbítani mesterséges eszközökkel. Tehát, hogy ez nem egy ilyen három főnek a hobbija, hanem ez tényleg egy komoly történet. Egyébként látok is ilyen kutatókat, beszélgettünk is velük, van, akik már azt kutatják, amit ők kutatnak, hogy egyébként ők erről hogy gondolkoznak. Ez Európában meglepően kevéssé szivárog át, de ez tényleg valószínűleg megállná egy szekta leírásának a definícióját jó nagy százalékban. Tehát ez, hogy ebből lesz-e még valamikor valami spirituális szerű hozzáállás, vagy mi lesz a következménye arra a spiritualitásra, amit mi most ismerünk a világban, mert ez egy szuper izgalmas kérdés, és biztos, hogy legalább akkora impaktja lesz, mint amikről eddig beszélgettünk. Szilárd!
Egyébként az csak így a személyiség kapcsán nagyon érdekes, hogy szerintem idén vagy a tavaly év végén jött ki egy Wall Street Journal-nél meg az MIT Technology Review-nál dolgozó újságírónak is, egyébként maga is MIT végzett mérnöknek, a Karen Howe-nak a könyve az OpenAI-ról, ez az The Empire of AI, és ez egy nagyon egyébként kritikus, tehát hogy nem egy ilyen tipikusan ebbe a business szektorban ilyen elájult, nem tudom én, ikonográfia az egész, hanem hogy valójában ez egy tényleg egy kritikus mű, és nem olvastam, de több interjút néztem meg a Karen Howe-val, és az egyik ilyen érdekes állítás így a személyiség kapcsán, hogy igen, hogy valójában olyan ember, akiről mindenki, aki vele beszélget, azt gondolja, hogy vele ért egyet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon jól érti az emberi pszichológiát, és nagyon jól tudja manipulálni az embereket. Ilyen szempontból ez volt a Howe-nak az egyik ilyen megállapítása. De hogy csak ennek kapcsán meg az jutott eszembe, hogy ez milyen érdekes, hogy mennyire ilyen individualizált, meg ilyen személyközpontú a nyugati, meg az amerikai világ ilyen AI fejlesztési koncepciója, hogy itt ilyen nagy karaktereket, meg zseniket látunk főleg, és a mögötte lévő struktúrákat, amik, akár az ellátási láncoktól, a céges kultúrán át egy csomó mindent nem látunk, miközben persze a személyiség szerepe fontos, és a kínai oldalon meg szerintem pont ez van, erről nem látunk sokat, tehát nem tudom én, a Jack Ma talán olyan, akit így be tudunk azonosítani, és az Alibabának a modellje, a Quen, az viszonylag jól is teljesít most már így az ilyen összehasonlításokba, nem annyira jól, mint a DeepSeek, de azért viszonylag jól, de hogy ott is van a személyiségnek szerepe, tehát nem tudom, ugye a Huawei alapító, ma is vezető Zhen Chengfeiről mondják, hogy ilyen, tényleg ilyen farkas versenykultúrát alakított ki, van ez a Sinica nevű podcast, ami angol nyelven Kínával kapcsolatos tartalmakat gyárt, és annak az alapító podcastere a Kaiser Yuo, ő dolgozott a Baidu-nál, ami ugye a kínai Google gyakorlatilag, és hogy mesélte, hogy ők egyszerűen utáltak olyan emberekkel dolgozni, akik a Huawei-től jöttek át, mert ilyen brutális, kegyetlenségű versenykultúrában szocializálódtak, ami a Baidu-nál nem volt annyira erős, tehát ott nem ez volt, hogy mindenki mindenkivel versenyez, mindenki mindenkit legyilkol, és csak a teljesítmény számít, aludjál bent 20 órát, vagy legyél bent 20 órát az irodába, miközben a Huawei-nél ez volt, és ez részben a Zhennek a karakteréből származott, és évente voltak ezek az ilyen kollektív felmondási eventek, hogy mindenkinek meg kellett írni a felmondását és a teljesítmény riportját, és akkor egyenként bejárulni a CEO-hoz, és ő egyenként eldöntötte, hogy a felmondást fogadta el, vagy a teljesítmény jelentésedet. Szóval, na mindegy, csak hogy azt mondom, hogy ott is, ott sokkal erősebben látjuk a struktúrákat, hogy az állam hogyan segíti, hogyan épül neki, és a személyiség szerepét kevésbé. A másik oldalon meg mennyire látjuk a személyiséget és semmi egyebet, és hogy valahogy azért mind a kettő fontos. És még egy dolgot akartam az OpenAI kapcsán mondani, hogy ők ugye abból indultak ki, csak mert erről nem beszéltünk az előző beszélgetésben, és szerintem fontos, hogy alá legyen húzva, hogy az OpenAI-nak az alap koncepciója ugye az volt, hogy tehetséget, szakértelmet, know-how-t vásárol fel. Olyan embereket, akik a legtehetségesebbek, a legtöbbet tudnak ezeken a területeken, és aztán utána jöttek rá, hogy hát igen, ez egy nagyon tőkeigényes dolog, és akkor aztán elkezdtek nagy mennyiségű tőkét is bevonzani ilyen dolgokra, mint gigantikus számítási kapacitások, meg energia, meg ilyesmi, de hogy ez volt a nulladik lépése, és hogy ezt azért fontos most mondanom, mert hogy arról meg viszont nem beszéltünk, hogy a kutatás szerepe mennyire fontos, és nem csak kimondottan az AI research and development, tehát kutatásfejlesztés, hanem hogy az alapkutatások az, hogy az egyetemeken, az MIT-n, a Harvardon, a Columbia-n milyen elméleti kutatások, tehát milyen matematikai elméleti, fizikai elméleti kutatások mennek, mert azokból az alapkutatásokból fog kinőni aztán azok a típusú kutatások, amik üzletesíthetőek, amik aztán mérnökök és nem tudom én, informatikusok által alkalmazható kutatások, és hogy ebből a szempontból is csak az, hogy amit Trump most így az amerikai egyetemekkel csinál meg, hogy kitiltja a kínai diákokat, meg nem tudom én, ezek a dolgok azért szintén aláássák a saját pozícióikat, és csak hogy vissza, hogy egy pár hete azt hiszem linkeltem is nektek, mindegy, van egy Substack, amelyik a kínai kommunista párt lapjának a néplap, igen, a néplapnak a mindennapi kiadását szemlézi és fordítja angolra, és linkeltem nektek, hogy egy pár hete címlapon volt interjú a Huawei-es Zhen Chengfeng-el interjú, és hogy ott is ezt hangsúlyozta, hogy hát, hogy Kína ebben kezd előtérbe kerülni, és hogy ez mennyire fontos, hogy az alapkutatások, hogy igenis az van, hogy egy ilyen szocialista piacgazdaságnak, mint ők, rengeteget kell költeni abba, hogy céltalanul, tehát nem kell célja legyen annak, hanem hogy engedni, hogy matematikusok, informatikusok, fizikusok elméleti alapkutatásokat végezzenek, mert hogy abból jön ki majd a fejlődés, hogy ez is milyen érdekes. Csak ezt így alá akartam húzni így az OpenAI kapcsán, mert hogy ott azért a kezdeti modell ez volt kicsit.
Szerintem abban az adásunk biztos, hogy célt ért, hogy hallhatják, láthatják a podcastunkat követők, mennyi mindenbe bele kapcsolódik ez az AI tematika. Tehát a ritka földfémektől az amerikai felsőoktatás helyzetén át, az európai jogalkotáson keresztül tényleg sok mindenről beszéltünk, eljutva egy kis metázásig a társadalmi szerződés 21. századi újraírásáig, ami még ezer másik okból is aktuális lenne. Erről talán pont a Schulz-Nóriéknak a záró podcastolása lehet érdekes. Úgyhogy ezúttal is köszönjük a figyelmet a 8. adást végighallgató mindenkinek, és nagyon bíztatunk titeket, hogy maradjatok velünk, hiszen a Birodalom után, a Birodalom Podcast kis testvére 24.hu-n jelentkezik még ezen a héten. Ezt a 24 extra csúcsszintű előfizetését tudjátok meghallgatni, és ebben válaszolunk azokra a kérdésekre, amiket eddig küldtetek be a Birodalom utának, tehát ez az évadzáró adása, amíg a mi évadzáró adásunk 2 hét múlva lesz, úgyhogy még egyszer nyáron biztos találkoztok velünk. Támogassátok a Partizán munkáját, ha tehetitek, hiszen 2026-ban izgalmas év előtt állunk, és nagyon jó lenne még több ilyen szuper adást készíteni, nem csak külpolitikát, belpolitikát is. És ugye iratkozzatok fel a mindenféle hírleveleinkre, Szilárdnak a közszerszáztekére, illetve a heti feledire a Partizánon, amit szerdánként reggel küldök ki nektek az elmúlt egy hét híreivel. Itt is lesz egy kisebb nyári szünet, tehát ne ijedjetek meg, hogyha augusztus elején nem kaptok levelet, de nem lesz sokáig, hiszen annyi minden történik, hogy nem nagyon lehet szüneteltetni mostanában politikai hírleveleket. Úgyhogy mindezekről megtaláljátok a bővebb leírást majd itt a YouTube, illetve mindenféle felületeinken, úgyhogy kövessetek minket, köszönjük szépen a figyelmeteket, és még folytatjuk. Sziasztok!